Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm a hallgatókat, Bíró Lajos, a Dining Guide életműdíjasa a vendégem, és ott hagytuk abba, hogy az amerikai követségről elmentél a Vörös Sárkányba, amit direkt akartál, vagy úgy vetődött a sorsod, már csak zárójelben mondom, hogy a kínait már akkor is imádtad.
Így van, a Kassai Gyuri keresett meg, és aztán hát addig fűzőcskézett, amíg azért összehoztuk ezt az egészet. Gyuri biztosította a hátteret, és ugye abban az időben ez egy nagy dolog volt, tehát sem akarok, de tényleg nem emlékszem pontosan, úgy emlékszem, hogy 4-5 millió forint valuta kontingensünk volt, abban az időben ezt nagyon nehezen lehetett elintézni, amivel behoztuk a különböző fűszereket, konzerveket, különböző dolgokat. Soha nem hamisítottunk semmit, erre nagyon büszke voltam, mindent eredeti alapanyaggal dolgoztunk. Kicsit bántott néha, amikor mondták, hogy olyan magyaros a kínai, de ma már tudom, hogy miért mondták egyébként, ugyanis ugyanazokkal a fűszerekkel, ugye azért mégiscsak az én ízvilágom jelent meg. És, de erre már tudod, hogy öregkorodban jössz rá egyébként, hogy igen, igen, biztos, tehát ugyanúgy szóját használtam, ugyanúgy hojszín szót használtam, ugyanúgy mindent használtam, ami ott volt, de mégis egy picit az én ízvilágom került bele, tehát de nagyon sikeres volt egyébként, és a mai napig is emlegetnek 4-5 olyan ételt a régi vendégek, hogyha azóta se ettek olyan jót, vagy valami. Úgyhogy én ezt az ízvilágot körülbelül, amit én csináltam, azt a Wangnál fedezem föl most így.
Akkor már kóstoltad?
A Wangot abszolút, hogy a fenében.
A beszélgetésünk első részében említetted a receptezésedet, amelyik ugye arról szól, hogy sokat olvasol, jegyzetelsz, írsz magadat, és azt mondtad, hogy hát egyébként mit csinálnál, otthon ülni, a pipádat elszívod, a kutyát sétáltatnád. Tehát azért, ha jól tudom, akkor most is paralel három három vasat tartasz a tűzbe. Ezek milyen elfoglaltságot jelentenek? Milyen a kisbíró, a bogbisztró, vagy a bogbisztró?
Ugye, tehát először van az éttermi szekció, ugye van a kisbíró, és a másik pedig a bogbisztró, ugye ez a bogbisztró már 15 éve van, 6-7 éve van a kisbíró. Ezek annyiban vannak már csak egyébként, ugye, hogy a hétköznapi életből már alapjából egy kicsit kiszálltam. Tehát a kúli melót már nem én csinálom. Én már csak a szakmai részre felügyelek. Nézd, ez úgy indul a napom. Vagy amikor merre van kedvem bejönni. Ha Budakeszi felől, Érden lakom. Ha Budakeszi felől jövök, akkor a kisbíróba kezdek. Ott el vagyok egy-másfél órát, szétnézek, megnézem, hogy mi van.
De akkor ilyenkor a vigyázó szemedet a kisbíróra vetted, tehát konkrétan igen, bemész, abszolút, megnézed, fiúk, rendben van, minden
igen,
lányok.
Igen. Nem, szóval, mindig azt mondom, több sokféle séf van, kettő között van nagyon nagy differencia. Van az a séf, aki még 70-80 éves korában és minden nap bemegy a konyhára, valamit csinál, és akkor úgy gondolja, és ott van végig, és felügyeli a dolgot valami. Én egy másik fajta séf vagyok. Én annak a híve vagyok egyébként, hogy olyan szinten betanítok mindent, vagy betanítunk, hogy utána nekem csak tényleg csak ellenőrizni kell. Tehát ez, amit mondtam az elején, hogy ki vannak receptezve a dolgok, és mint a Bocuse d'Oron milligramra, milliliterre, másodpercre be vannak lőve. Tehát még és akkor ez a két éttermi rész, ugye? A másik pedig az ugye, hogy azt szokták mondani, hogy a vendéglőssel a vendégköre is kihalt. Tehát az a vendégkör, aki én hozzám kapcsolódik és ragaszkodik esetleg még, azok már nagyon kevesen vannak, vagy pedig keveset járnak, ugye? Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy annak idején a Faustóhoz minden héten elmentem 2-3-szor, most meg egy évbe elmegyek 5-10, mondjuk havonta 1-szer. Tehát ugye nem bírunk már annyit tenni, meg már nem is érdekel bennünket annyira a dolog. Ezáltal át kell adni a fiataloknak a dolgot. A fiataloknak én nem tudom, hogy mi az ízlésük, és csak úgy körülbelül, mert én már nem járom az éjszakát, nem vagyok benne annyira ebbe az életbe, hogy ezt érezném. Ezért ezt az érzéses, ezt a választási lehetőséget meghagyom a többieknek. Tehát a piac is így alakul, hogy van a társam, ugye, aki 50 éves, ő elmondja, hogy miket kellene csinálni, és akkor, tehát azt mondja, hogy csinálni kell grillcsirkét, ugye mondjuk, csak azt mondom, hogy én egy szar grillcsirkéhez nem adom a nevemet, de mondom, akkor csinálunk egy jó roston csirkét, ami hasonló, mint a grill csirke, de mégis azért egy kicsit igényesen, meg úgy érzem, hogy egy kicsit benne vagyok én is, és akkor így alakulnak a dolgok. Tehát effektíve én már rádolgozom a fiatalokra, de az irányt, azt, hogy merre kell, hogy hogy kell menni, azt az alapján vagy meg, hogy mit lehet eladni, azt már ők mondják meg. Ez nagyon nehéz egyébként, nem, most így könnyedén mondom már el, vagy valami, de amikor ezt elhatároztuk a Bokbisztróban, hogy a négyen vagyunk a tulajdonosok, ugye a Bok Józsi, a Vászói Sajtos, a Kálmán, én és az Attila, aki effektív mondjuk inkább befektető. Mondjuk. És amikor ezt megbeszéltük, akkor azért én ezt nehezen éltem meg, azért nem ilyen könnyedén. Tehát az, hogy bemegyek és nem ugathatok bele semmibe, tehát nem keverek, nem nyúlok át a megválasztott vezetőnek a feje fölött, vagy valami. Hát az nagyon nehéz volt. Egy másfél-két év kellett neki, de ma már arra azt hiszem, hogy aránylag elég könnyedén veszem.
Pont erre akartam egyébként a beszélgetés fonalát vinni, hogy akkor, amikor egy tulajdonossal együtt kell dolgozni, már pedig ugye mindig egy tulajdonossal együtt kell dolgozni, akkor hol vannak azok a mennyire lehet feszegetni azokat a határokat, mert végül is mégis csak van egy séf, ez mondjuk abban az esetben is igaz, amikor te vagy a tulajdonos és van egy séfed, vagy amikor te vagy a séf és van egy tulajdonos, hogy és mennyire lehet azokat a határokat feszegetni, amikor lehet érezni azt, hogy nem biztos, hogy amit a tulajdonos szeretne, azt a te séfes szakmai tapasztalatoddal úgy tudod vinni.
Hát ugye itt a szerencse és a szerencsétlenség itt a srácoknak, ugye, hogy ugye amikor kérdeztél, szokták kérdezni, milyen titulusom van, hogy mindig az a séf tulajdonos. Amikor együtt van a kettő, az a legszerencsésebb. Igen. Nálunk Magyarországon ugye azért az elmúlt 40-50 év, nem tudom milyen kommunizmus, vagy mit tudom, minek nevezzük, az előző rendszerben ugye azért ott nem tudták, a szakmabeliek nem igen tudtak tőkefelhalmozással kezdeni 89-be. Ugye, tehát amikor rendszerváltás volt, ezért nálunk kialakult a mi szakmánkban az, hogy befektetők vannak és szakmai emberek. Nem? Ugye a szakmai emberekben egyébként eszméletlen becsvágy és hiúság van egyébként, ugye, és ők úgy gondolják, hogy eljött, van egy rétege a szakácsoknak és a séfeknek, akik úgy gondolják, hogy a tulajdonosok azért vannak, hogy az ő álmukat megvalósítsák, és én a saját brendemet fölépítem a tulajdonos pénzén. Ugye? Hát ez sajnos, de ez nem így van, pedig ugye abszolút konyhapárti vagyok, vagy valami, de ez akkor sem így van. Ez akkor működik ez a dolog, ugye? A tulajdonosnak van elvárása, a befektetőnek szintén, ott van számszaki elvárások vannak egyébként. Az egy buta dolog, amikor a tulajdonos a saját kedvenc ételeit akarja megjeleníteni az étterembe, ez egy hülyeség, nem a tulajdonosnak főzünk egyébként, hanem a vendégeknek. Tehát a vendéget kell megtalálnom egyébként, ugye? Hát és van egy szomorú hírem a séfenek egyébként, ugye, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy gazdaságosan kijöjjön. Tehát van egy pár tulajdonos itt Magyarországon egyébként, aki ezt megfinanszírozza, de csak rövid ideig. Tehát ez az a duma egyébként, amikor azt szokták mondani, hogy én ezt csak hobbiból csinálom, nekem nem kell pénz, ez maximum egy-másfél évig igaz. Onnantól kezdve kell neki az eredmény. Ha másért nem, mert egy befektető a sikert az anyagiakon keresztül azon nézi. Tudja. Azon tudja nézni. Tehát, hogyha neki gazdaságilag jól működik egy étterem, akkor ő egy sikeres befektető, ha nem, akkor nem. Tehát hát ez egy nagyon nehéz dolog egyébként. Tehát ugye, vannak olyan séfek, akik nem hajlandók kompromisszumot kötni. Én mindig azt szoktam mondani, sokat szoktam beszélni azért a fiatalokkal. Ugye én vagyok már az egyik ilyen nagy öreg, ugye? És a 90%-a úgy hív, hogy papi, tehát tényleg öregre vagyok, már a szemükbe is gondolom, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy a tulajdonos elmondja, hogy körülbelül mit szeretne. Ugye? A séfnek ilyenkor kell csinálni körülbelül kérlek szépen, mit tudom én, minden étterre azt, hogy akar egy ilyen brassőhöz hasonló dolgot, akkor ő csinál 5-6 félét. És akkor a tulajdonos azt mondja, hogy egyik se tetszik neki. Nem, ez nem, ő nem erre gondolt. Akkor csinálok megint 3-4 félét. Addig csinálom, amíg egyszer csak azt mondja, hogy ez igen. Ugye akkor már van egy ételem, ami nekem is tetszik, mert én találtam ki, és a tulajdonosnak. Ez egy ilyen sziszifuszi munka, és akkor egy idő múlva szépen összecsiszolódnak. Ha sikeres a dolog, akkor hamar összecsiszolódnak, mert a pénz hamar összecsiszolja őket egyébként. Úgyhogy
Hát igen, ezért nehez azokkal a tulajdonosokkal, akik egyébként szakemberek is. Mert hát igen, ugye,
amikor azt mondom, hogy fölvág a vendég már a 5.-6. fölvágás, olyan nem jó a bélszín, és akkor mondja, mert szar a beszállító. Meg, és akkor mindig azt szoktam mondani, hogy ma már nem csinálják ezt velem, de régebben még belementek. Tudod? Én 1-10-hez szoktam nekik adni a fogadást, tehát azt mondom, hogy fogadunk egy üveg viszkibe, ha én nyerek, ők adnak egy üveg viszkit, hogyha én vesztek, adok 10-et. Tudod, és akkor, de hát általában hála jó Istennek azért mesélem ezt a sztorit, mert nem volt olyan, hogy nekem kellett volna fizetni. Úgyhogy, tehát ilyenkor azt mondom, hogy adj egy bélszint onnan, és ha én meg tudom csinálni, akkor neked is meg kell tudnod csinálni.
Ugye két gyermeked van, egy lányod és egy fiad, a fiad pedig konkrétan viszi tovább a szakmádat.
A lányom, ő bírónő, igen.
A fiadat kellett okosan terelgetni erre az útra?
Hát egy kicsit kellett terelgetni, de nem, konkrétan nem. Tehát konkrétan nem kellett terelgetni.
Ő most
tehát,
mit csinál?
Ő most végezte, Svájcba végezte az iskoláját, gasztró szakon, egy ilyen, úgy hívják, hogy akadémia egyébként, a BHMS, nem tudom, valami ez, business hotel, akármilyen ez, sul, és ezért, és most végezte, most volt az utolsó gyakorlata Londonban, egy nagyon jó helyen, most egy kicsit pihen, ugye azért azt mondta, hogy úgy volt, hogy megy Hongkongba, de aztán azt mondta, hogy apa, a 4 éve úgy élek, mint a cigány, azt mondja, és szeretnék egy kicsit itthon lenni, és valami normális helyre menni, úgyhogy Bécsbe szeretne menni a stejerekbe.
Miért nem ide jön hozzád?
Ugye ilyenkor most játszhatnám az agyamat, mert azt azért imádom, tudod, hogy milyen okos vagyok, és milyen felkészült, és hogy milyen van, hogy én erre magamtól jöttem rá, vagy valami. Nem, az élet hozta úgy, hogy alapjában véve, ahogy elkezdte az iskolát, mindent ő intézett magának. Tehát egyetlen egy gyakorlati helyet nem engedett, hogy mire oda mondom, nem mondom, akkor segítsek, vagy valami, addigra ő már elintézte, saját maga lerendezte. Gondolom ezben benne volt az is, hogy bizonyítson magának vagy nekem, nem tudom, erről még nem is beszéltem ilyen téren vele, de mindent magának intézett egyébként, és hála Istennek mindig sikeres volt a dolog. Úgyhogy onnan indultunk el, amikor elveszettem a fonalat.
Onnan indultunk el, hogy a fiad viszi tovább ezt a vonalat.
Igen, ja, igen, az, hogy, igen. És az élet hozta úgy, hogy közben rájöttem, hogy milyen jó, hogy így alakult, mert a legrosszabb én szerintem, ha egy klónt akarunk csinálni a gyerekből. Tehát a sikeres ember klónoztatni akarja a gyereket. Nem. Tehát én azt mondom most, ahogy láttam, hogy hazajött a Londonból, beállt egy-két napra a bokba egy kicsit ott dolgozni, mutatni egy-két dolgot, kijöttem a konyháról, és azt mondtam az ottani séfemnek, hogy nyugodtan halok meg. Tehát sinem van a kölök.
Melyik az a tulajdonságod, amelyiket látod benne, jó tulajdonságod?
A munkaszeretete mindenféleképpen, az alázat a munkával szemben, de csak a munkával szemben, azt mindenféleképpen, a tiszteletet azt látom benne, mondjuk az minden, nagyon jó érzéke van a dologhoz, jól mozog, jó nézni, hasonlóakat a séfjeimnél, vagy más séfeknél láttam egyébként, szért, amit szerettem így nézni, ahogy dolgozott a Stand 25-be például, azt imádtam, fél óráig leültem 20 méterre tőle, és onnan néztem, hogy melózik. Ilyen, ezeket a mozdulatokat véltem most fölfedezni a fiamban egyébként.
Ha már a Széltomi szóba került, akkor nem lehet megkerülni a kollégákkal való viszonyodat. Ugye te vagy a papi, azoknak, aki már papi vagy, jövőre leszel 70 éves, tök jól tartod magad, ezen már túl vagyunk. Viszont azért a te habitusod az mindig valamilyen szinten téged a reflektorfénybe helyezett, azért mert odamondogató vagy, megmondtad, nem úgy csináltad, kirúgtál a hámból, nem rúgtál ki a hámból. Azóta fölnőtt egy generáció, ha a Szél Tamásékra gondolok csak, vagy mondjuk egy picivel fiatalabbakra, a Szegál Viktorékra. Az ő viszonyuk hozzád milyen? Mit látsz ebből?
Hát amit látok belőle, azt úgy gondolom, hogy jó. Az jó. Tehát én azt hiszem, hogy, és ugye beszéltünk az első felében arról, hogy zavar engem, hogyha megmondanak valamit, vagy nem. Például a Tamástól nagyon sokat tanultam. Tehát abban az időben, amikor, mit tudom én, 2 hetente 10-valahány új kaját raktunk föl a táblára, akkor a Tamás azt mondta nekem, hogy hát papi, azért vigye, te tiszta hülye vagy, azt mondja, kivel akarsz versenyezni, magaddal? Ha magadnak csinálsz problémát, mert ugye mit tudom, egy évben 200...
Minek 12?
Meg egyáltalán, ugye, tehát, hogy akkor... Tehát, de a a mostani fiat, a mostani séfjeimtől is egyre többet tanulok egyébként. A Danitól is nagyon sokat tanultam. Tehát figyelj, akkor, amikor a HR-t elkezdték tanulni az iskolában a Daniek, akkor azért is azt mondta, hogy bejött a HR oktató, vagy a tanár, nem tudom, ilyen professzor, és akkor mondta, hogy a legfontosabb 9 pontot lediktálja, hogy mit nem szabad a személyzettel szemben csinálni a főnöknek, és mondta, hogy apa, ez az a 9 pont, amit soha nem tartottál. De úgyhogy igen, ez egy más világ volt. Más világ a miénk, más világ az övéké.
Könnyebb nekik, vagy nehezebb?
Hát nem tudom. Más. Más. Nem. Nem hiszem, hogy könnyebb lenne. Én mondtam, a Williéknek mondtam például, amikor ezek a dolgok voltak, és az első évben Zürichben dolgozott, ahol a konyháról úgy lehetett kimenni, hogy új lenyomatos kiléptető volt, vagy valami, és minden percet elszámoltak pozitívan és negatívan is, természetesen, vagy valami. És mondtam a Williéknek, hogy figyeljetek oda, mert most nő ki egy új generáció, aki ezek szerint, a paraméterek szerint fog lenni, fog dolgozni, és lesz majd esetleg főnök. És ezeket a paramétereket itt be fogják tartatni. És egyre inkább arra megyünk egyébként.
Hála Istennek!
Igen. Tehát ugye, tehát az egyik ilyen nagy, ugye, ilyen szívfájdalom, vagy valami, és ebből nagyon sok ilyen Facebookon ilyen csatát már megvívtam, vagy valami, hogy ugye ez a kint dolgozunk, vagy valami, hogy én a fiamon keresztül elég sok mindent láttam most azért Európába, hogy ezek a kintlevőknek körülbelül 30%-a sikeres. A többi pedig azért nem jön vissza, mert szégyeli. Tehát körülbelül én azt a szindrómát próbálom felfedezni, amit régen emlékszem, amikor az 50-es években vagy 60-as években diszidáltak Amerikába, és ugye nem mertek hazajönni, mert ciki volt, hogy nincs autójuk és házuk, vagy valami. Tehát itt a gyerekek azért kimennek, és jönnek haza a számok egyébként. Ugye, hogy 600 000, 700 000 forintot keres, vagy valami. Most azért én ezt nagyon konkrétan kimerem jelenteni, hogy körülbelül 600 000, ugye 1800-2000 font, az olyan 600-650 000 forint, ebből nagyon alsó szinten lehet megélni Londonban. De nagyon alsó szinten. Azon is gondolkodtam, hogyha a gyerek nem az étteremben dolgozott volna, akkor talán azt mondom, hogy éhezett is volna.
Azt mondtad, hogy visszajössz megint a motorra.
Hát igen. Hát ez egy... Hát a jó Istennel megbeszéltem már egyébként, ugye, mert annak idején megfogadtam, 9 évvel ezelőtt volt a társaságban egy baleset, amit végig asszisztáltam, és akkor megfogadtam, hogyha a jó Isten innen engem egyszer haza segít, soha többet nem ülök motorra. De aztán most együtt motoroztunk, sijártunk a Villányiakkal már 14 év.
Hát a bandázás.
Év. A bandázás együtt volt, ahol volt a Villányi plébános, Ágos tanatja, és akkor én ezt megbeszéltem vele, hogyha egy trájkra ülnék fel, ami csak annyiban különbözik a motortól, hogy hátul két kereke van, akkor mit szólna hozzá a Jóisten, és azt mondta, hogy szerintem meg lehet vele beszélni. Úgyhogy úgy gondolom, most hát figyelj, arra föl vagyok készülve egyébként, tudod, hogy ez egy kicsit beszédtéma lesz majd a szakmában, vagy a véhülye, még erre is izél vagy valami, de legalább beszélnek rólam.
Így legyen, mint ahogy Gábor Zsozsa mondotta annak idején, mindegy, az emberről beszéljenek. Lajos, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, gratulálunk az életműdíjathoz.
Köszönöm szépen.
Vigyázz magadra, dolgozzál sokat, receptezzél sokat, legyen örömed a családodban, és vigyázz a motorom. Köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóim, Bíró Lajos volt a vendégem. Önök az Menni Enni című műsort hallották, a Trend FM gasztro és turisztikai magazin műsorát. Köszönni a figyelmüket az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetője, Buza Sándor. A viszonthallásra.
Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.